Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kánikula miatt sok belgyógyászati kardiológiai beteget kell kórházba szállítani. A budapesti betegszámban az elmúlt 24 órában az előző év azonos napjához képest 40%-os növekedés volt tapasztalható, közölt az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MT-vel. Györfi Pál fontosnak nevezte, hogy a kockázati csoportba tartozó emberek, a szívbetegségben, krónikus belgyógyászati betegségben szenvedők panasz esetén időben forduljanak házi orvosukhoz, kövessék tanácsait, hirtelen súlyos rosszulét esetén pedig hívják a 112-es segélyhívószámot. Vasárnap éjfélig harmadfokú hőségriasztáson érvényben. Ugyaneddig meghosszabbították a hőség miatt már érvényben lévő úgynevezett vörös kód intézkedést is, közölt a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára. Ez kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a bajba jutott hajléktalan emberek befogadását, emlékeztetett Fülöp Attila. Vasárnapig vizet osztanak a MÁV-Volán csoport utasainak. A nagyobb vasútállomásokon 10 és 17, a buszpályaudvarokon 12 és 14 óra között lehet hozzájutni egy-egy palackásványvízhez. Idén is akadálymentesek lesznek augusztus 20-án a Szent István nap fő rendezvényei, közölt a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, mindenkinek joga van a méltó ünneplése, függetlenül attól, hogy milyen kihívásokkal néz szembe a mindennapokban. Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár kiemelte, idén is készen áll minden arra, hogy holnap elkezdődhessen a programsorozat, Magyarország születésnapja, illetve az ehhez kapcsolódó események. A Petőfi hídtól a Margit-sziget alsó harmadáig terjedő, csak nem 5 kilométer hosszú, úgynevezett látványtéren több mint 45 ezer különálló pirotechnikai effekt jelenik meg augusztus 20-án, tájékoztatták a szervezők az MT-t. A tűzijáték mellett drónshow és fényfestés is lesz, ügyelve arra, hogy az egész területről hasonlóan teljes látványban lehessen része minden érdeklődőnek. Látványos és élménydús programokkal készül a Szent István napi rendezvény sorozatra a Magyar Honvédség. A hagyományokhoz híven a tisztavatás után légiparádét tartanak a parlamentnél, míg a Városligetben a legkorszerűbb haditechnikai eszközöket tekinthetik meg három napon keresztül az érdeklődők. A kereszténység határozza meg a magyar és az európai kultúrát, az embereknek vissza kell térniük a normalitáshoz, mondta az országgyűlés elnöke a Szabadföldben megjelent interjúban. Az államalapítás ünnepelőt Kövér László megjegyezte, hazánk az Európai Unióban azon négy állam egyike, amelyik több mint ezer éve létezik ugyanazon a néven és ugyanazon a területen, ahol annak idején megalapították. Szerinte a 2012 és 22 közötti időszak Magyarország elmúlt 100 évének legsikeresebb, 10 éve volt, ezt a pályát kell fenntartani a mai nehéznek mutatkozó körülmények között. Lélőssy Gábort, a DK egyik alapító tagját kizárta a párt, ugyanis többször is hangot adott azon véleményének, hogy Gyurcsány Ferencnek le kellene mondania elnöki posztjáról. A demokratikus koalícióban először csak felfüggesztették a tagságát, majd egy etikai vizsgálatot követően Lélőssyt tehát ki is zárták a pártból. A távolsági buszjáratokon bevezetett 300 forintos helyjegyek ellen emeli fel a szavát a demokratikus koalíció. G. Német Erzsébet úgy fogalmazott, ez nagy érvágás a munkahelyükre ingázóknak, egyetemistáknak, nyugdíjasoknak, valamint a gyermekes családoknak. Az ellenzéki párt parlamenti képviselője szerint inkább sokkal nagyobb támogatást kellene adni az állami közlekedésnek. Nem gyűlt össze a népszavazás kiírásához szükséges 100 000 aláírás a kötelező gazdasági kamarai hozzájárulás eltörlése ügyében, állapította meg a Nemzeti Választási Bizottság. Ezt Lukács László György, a Jobbik országgyűlési képviselője szerette volna elérni. Az ukrán csapatok elfoglalták Szudzsát, az eddigi legnagyobb orosz várost a harcok 2022-es kitörése óta, jelentette be Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a közösségi oldalán. Szudzsa az energiaellátás szempontjából fontos, miután a nyugat-szibíriai gázmezőkről a földgáz a városon áthaladó csöveken keresztül áramlik Ukrajnába. Oroszországban 12 év börtönre ítéltek hazárulásért egy orosz-amerikai állampolgárt egy $50 adomány miatt. a 33 éves nő egy Ukrajnát támogató jótékonysági szervezetnek juttatott pénzt. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt a nap, de több lesz majd felettünk a felhő. Záporra, zivatarra, helyenként időszakos esőre is számíthatunk. A hőmérséklet szombaton hajnalban 17-19, napközben aztán 32-34 fok körül alakul. Egy hullámzó hidegfront északnyugat felől megközelíti térségünket, de azon a vidéken meg is torpan, úgyhogy bár a csapadékhajlam és a felhőzet növekszik, ettől függetlenül marad a kánikula. Híreinket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
A Műcsarnokban helyi érték címmel látható a 3. építészeti nemzeti szalon tárlata. Két szabadtéri kiállítással vár a Várkert bazár. A Nemzeti Színház után a Gyulai Várszínházban is bemutatják a két népszerű Molnár egy felvonásost, az 1-2-3 címűt és az Ibolyát. Revue with the Stars címmel nagyszabású tánc show lesz augusztus 17-én a Margit Szigeti Színházban, és Hollerunk 70 címmel az Empényi Fesztivál művészeti vezetőjét ünneplik augusztus 18-án Sárospatakon. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. A Műcsarnokban 5 esztendős ciklusokban mutatkozhatnak be az egyes művészeti ágak. 2024-ben, az idén már 3. alkalommal újra az építészet kerül reflektorfénybe. A helyi érték címet viselő építészeti nemzeti szalon együtt gondolkodásra hív. A kiállítás főkurátora Dénes Eszter építész, építészeti szakíró. Vele beszélgettem.
Te válogattad ki, hogy mik legyenek azok az épületek, amik itt megjelennek?
Vezető kurátorként ezt a pályázatot én nyertem meg, de én társkurátorokat kértem magam mellé. Ferenc Marcell, Gutowski Robert és Perényi Tamás társkurátorok, mindannyian ibudias építészek segítettek a szalon koncepciójában. Feladatunk volt az is, hogy ebből az 5 évből válogassunk, tehát adjunk egy metszetet erről az 5 évről. És bizony, mi magunk is meglepődtünk azon, hogy ez 350-nél is több projektet takar, és milyen gazdag volt ez az 5 év az építészet számára.
2019 és 2024 közötti épületeknek a képeit láthatjuk itt elsősorban. Esetleg kisebb makettek előfordulnak, de jellemzően nagy képeket látunk. Itt ülünk az első teremben, aminek a címe az, hogy...
A jelen építészetének körvonalai. Ez egy kortárs építészeti tér. A jelen építészetéből minden, ami a közösséget szolgálja, minden, ami nagy beruházás volt, tehát jelként áll egy városképben, vagy egy tájképben, minden, ami a további építésről szól, tehát egy meglévő építészeti szövetnek a modern szemléletű további építése, de nem feledkeztünk meg a legkisebb beavatkozásokról sem, tehát látunk úgynevezett rejtőzködő építészeti beavatkozásokat is. Mondhatjuk azt, hogy a legnagyobbtól a legkisebbig mindent bemutatunk a közönségnek.
Vannak itt nagyon-nagyon ismert épületek, amelyek rögtön mindenkinek első hallásra be fognak jönni. Gondolok itt a Puskás Ferenc stadionra, az atlétikai stadionra, az MVM dómra. Ezek a grandiózus épületek, ugye, amelyek óriási beruházások voltak. Vagy a Magyar Zeneháza itt a Városligetben.
Ezek úgynevezett gigaberuházások, amelyek építészetileg is egy nagyon magas nívót mutatnak, és a közösség számára is nagyon fontosak.
De vannak a kisebb terek, amik egy adott kisebb közösség élet minőségét meg tudják határozni, például piaci épületek, közösségi tereken épült egyéb épületek, amik között naponta jár sok-sok ember, és nagyon nem mindegy, hogy mit látunk ugye a mindennapjainkban.
Az biztos, hogy az egész életünk keretét adja az építészet, és egy város, egy kis település számára vannak olyan közösségi terek, amelyeket minden nap használ, és nem mindegy, hogy annak milyen építészeti arca van, mert az identitás képzéshez járulnak hozzá ezek a piacok, a fürdők. a templomok, a templomokhoz kapcsolódó közösségi épületek, ezek nem gigaberuházások, ezek inkább a lelkünknek a keretei, és a mindennapi életünknek a keretei. Ezek ugyanolyan fontosak, mint azok, amelyet nap mint nap hangos a sajtó, és mindig elkövetjük azt a hibát, hogy az egészen kicsire egyáltalán nem figyelünk, nem is tudjuk, hogy ott építész közreműködhet egyáltalán. Amik lehetnek egészen banális dolgok, tehát mondjuk egy bivajles, vagy egy panorámapark, egy ipari épület, egy transformátorháznak a megújítása, ezek ugyanolyan fontosak. Az emlékmű építészet, aminél nem is gondolnánk, hogy egy építész szerepe milyen jelentős.
A második terem két tematikára szűkül.
A jelen építészetéből kiemeltük az edukációs tereket, tehát minden, ami az oktatással kapcsolatos. Mert azt gondoljuk, hogy ezzel mindenki kapcsolatba kerül. Mindannyian járunk bölcsődébe vagy óvodába, utána iskolába megyünk, egyetemre megyünk. Tehát az életünk keretét adják gyermekkorunktól egészen a fiatal felnőtt korunkig. Mindenképpen külön figyelmet érdemel. Ennek egy önálló termet adtunk, és párba állítottuk a lakhatással, hiszen az építészet beruházásoknak a nagy része mégiscsak a lakóházépítészet ma Magyarországon. Családunk számára, önmagunk számára a mindennapi életünk keretét a saját otthonunk jelenti.
Azért itt is érdekes, hogy milyen típusú otthonokat tudtatok megmutatni, vagy tartottatok érdemesnek arra, hogy meg kelljen mutatni.
Azt szerettük volna, hogyha egy laikus látogató betér a szalonra, akkor tudjon kapcsolódni ezekhez az alkotásokhoz. Tehát nem a felső 10 000 villaépítészete került fókuszba, hanem az, ami egy átlag magyar család számára is elérhető, és olyan építészeti nívót mutat, ami példaértékű lehet. Itt van egészen pici családi ház, ami csak egy 3 gyermekes család életét szolgálja egy kis településen. Van épületfelújítás, tehát kockaház átalakítás, és elmegyünk egészen a társasházakig. Ott viszont megállunk, mert a tömeges lakásépítés már nem ad olyan példákat számunkra, amit szívesen megmutatnánk, de a társasházépítésben még azért van izgalom.
Egyáltalán tömeges lakásépítés így az utóbbi 5 évben jellemző volt Magyarországon?
Azt nem mondanám, hogy jellemző. Vannak példák, de ezeket nem tartottuk arra érdemesnek, hogy kiemelt példaként és követendő példaként megmutassuk.
A 3. terem az 2-hez képest gyökeresen más. Már csak azért is, mert az 2-nek erős a világítás, komoly nagy fényben tekinthetjük meg a kiállított épületeket, azoknak a nagy kivetített fotóját, de a 3. tér egy sokkal sötétebb, tulajdonképpen intimebb tér, ahol viszont vissza tudunk menni egy kicsit a múltba.
Ez így van, a 3. teremben a múltba megyünk vissza, mégpedig azért, mert az elmúlt 5 évben nagyon sok régi épület újulhatott meg. És talán ez a téma a köztudatban is nagyon nagy visszhangot váltott ki, tehát a szakmában és a laikus közönség életében is egészen extrém vélemények születtek ebben a témában. Mi pedig azt gondoljuk kurátorként, hogy nagyon sok szép és nagyon sok jó megoldás született, amit érdemes egymás mellett megmutatni, mert talán ez az időszak egy paradigmaváltás is abból a szempontból, hogy nagyon sok új feladat van, és nem biztos, hogy a meglévő eszközkészletünk, szabályrendszerünk alkalmas arra, hogy a mai kornak megfelelő megoldást nyújtsuk. De meg szerettük volna mutatni, hogy ez egy nagyon fontos téma, és nagyon szép megoldások születtek. Gutowski Robert társkurátor elgondolása az volt, hogy ezt egy sokkal poétikusabb térbe helyezzük, és ne a didaktikus képleírás bemutatást kövessük, hanem a tárgyakat helyezzük középpontba. A régi épületeknek a tárgyait fragmentumoknak hívjuk, ezeket épülettöredékeket, amikhez sztorikat kapcsoltunk, történeteket, hogy jobban tudjunk kapcsolódni ezekhez az épületekhez. Az erdélyi tájház felújításnál például a szalon idejére kölcsönadták a tájház ajtaját. Ehhez egy történet kapcsolódik. A Borsi kastélyból kályha csempéket kaptunk, ahol meg tudjuk mutatni, hogy egy egészen töredékes alkotásból hogy jut el a felújításig. A párizsi udvar tetejéről egy kukcserepet kaptunk, vagy ugyanígy a budavári palotából egy pilaszterfőt is megtekinthetünk. A Korvin áruház homlokzat felújításáról kaptunk egy eredeti homlokzatdíszt, és bizony azt a panelt, ami sok évig elcsúfította ezt az épületet. épületet, és ezt együtt láthatjuk, és ennek a rövid történetét kapcsoltuk ezekhez. A terem két szélén természetesen van egy hagyományos képes és épületleírásos bemutatás is, de azt hiszem, hogy ezek még olyan korból származó tárgyak, ahol az iparművészet, a képzőművészet szemedgyönyörködtető alkotásokat hozott létre épületrészletek szintjén is.
És van egy negyedik terem, ahol pedig modellezitek azt, hogy tulajdonképpen hogy gondolkozik az építész, milyen folyamatok után jutunk el ahhoz, hogy mi, mint laikus nézők gyönyörködhetünk, vagy kevésbé gyönyörködhetünk bizonyos épületekben.
Így van, az utolsó teremsorban tulajdonképpen az alkotás genezisét mutatjuk be. Mi zajlik az építész fejében? Egy picit leülünk az építész rajzasztala elé. Hogyan születnek meg az első skiccek? Ezek a skiccek, amiket itt bemutatunk, mind a korábbi termekbe bemutatott épületekhez kapcsolódnak. A skicceket követően hogyan születik egy látványterv? Ezek a látványtervek akár önálló művészeti alkotásként is megállják a helyüket gyakran. A látványterveknél be tudjuk mutatni a pályázatokat, hogy milyen hazai és nemzetközi pályázatokon indultak a magyar tervezők nagyon szép eredményekkel. Az épülethez hozzájárulnak társszakmák is, ezt is szerettük volna megmutatni, a kert és tájépítészet, a belső építészet mind az épületet gazdagítja, anélkül nem teljes a kép, hogy ezt nem mutatnánk be. És a végponton pedig eljutunk addig, hogy az épület önálló életre kell. Van egy közösség, aki használja, és szerettük volna megmutatni egy önálló művészeti ág szemszögéből is, tehát az épületfotó, a művészi épületfotó már önálló művészeti ágként tekint ezekre az épületekre, és egy olyan arcát tárja elénk, ami sokszor még a tervező számára is új. A műcsarnok apszistere zárja tulajdonképpen az egész kiállítást, itt pedig 5 év építészeti könyvtermésébe lehet belelapozni, ami több mint 150 kiadványt jelent, építészeti filmek, betekinthet be a látogató, és az apszis falán pedig 9 mesterünknek azt a gondolatát jelenítettük meg, ami szerintünk az egész szalont összefoglalja, és a mai magyar építészetnek útjelző lehet a továbbiak folyamán. Ami számomra talán az egyik legfontosabb, az például Makovec Imre gondolata, aki azt mondta, hogy kultúra közvetítés a legfőbb feladata az építésznek. De kiemelném Gerle János gondolatát is, aki azt mondta, hogy az építész sorsformáló, és erről gyakran maga se vesz tudomást, és a közösség sem. De Rejsül Gábor, Finta József gondolatát is olvashatjuk. Ez a 9 így egymás mellett ad egy olyan sorvezetőt, ami szerintem építetőnek, építőnek és építésznek is ugyanolyan fontos.
Helyi érték. 3. építészeti nemzeti szalon. A műcsarnokban látható kiállításról a főkurátort, Dénes Esztert hallották. A Várked bazárban 2 szabadtéri kiállítás is várja a budai várba látogatókat. Az egyik a Nyára parton, folyók, tavak, tengerek magyar ecsettel. A Magyar Nemzeti Galéria gazdag festészeti gyűjteményéből láthatnak most válogatást az érdeklődők. A tárlat a 20. századi festészet meghatározó alkotóinak, Aba Novák Vilmosnak, Egri Józsefnek, Csontváry Koszka-Tivadarnak, Ferenczi Károlynak, valamint Vaszary Jánosnak nyári tematikájú alkotásait mutatja be. Aba Novák Vilmos festészetében a tenger mellett a mindennapi élet színterei, a festői olasz városok is megjelennek. Egri József alkotásain a Balaton egy megszentelt természeti látomásként tűnik fel, és az ég, a víz, a napfény egyetlen arany kompozícióban olvad össze. Vaszary János képein pedig a parton nyüzsgő embertömeg legalább annyira fontos, mint a táj. A Nyár a parton folyók, tavak, tengerek magyar ecsettel című tárlat szeptember közepéig tekinthető meg ingyenesen a Várkert Bazár Glorietthez vezető rámpáján. A másik kiállítás a Neoreneszánsz kertben látható, a címe Hagyományunk ruhaszobrai. A tárlat a hagyomány témáját járja körül, a magyar népművészet és öltözködés kultúra elemeit, színeit, motívumait idézi fel és gondolja újra. A szobrokon megjelennek a karakteresen székely, kalotaszegi és matyó motívumok, de a keresztszemes hímzést, a szőttest, a mézes kalács figurákat, valamint a bútorfaragások formáit is felfedezhetjük az alkotásokon. Változatos formában olyan alapvető szimbólumok is megjelennek rajtuk, mint a tulipán, a madár, a rózsa vagy a szegfű. A ruhaszobrok alapja egy különleges, összeépíthető drótszoknyaváz, ehhez kapcsolódnak a kirakati babák egyedi kombinációi. A szobrok speciális anyaga ellenáll a szélsőséges időjárási viszonyoknak. Kevesen gondolnák, hogy az attraktív öltözetek tetőfóliából, szikszalakból, cirkuszi ponyvából, takarófóliákból, színes szúnyoghálókból, műbőrből, illetve viaszos vászonból készültek. A Hagyományunk ruhaszobrai szabadtéri kiállítás augusztus 30-áig látható a Várkert Bazár Neoreneszánsz kertjében, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége szervezésében.
Nézd, hogy kivirul minden már, és lásd, odakint fészkel egy madár. Mozdulnak a fények, szemeidbe reszre érnek, a bíbor szín töredékek. Kétszer kinyitod, egyszer
Tavaly az eső elmosta a két népszerű Molnár egyfelvonásos, az 1-2-3 és az Ibolya bemutatóját. A Nemzeti Színház és a Gyulai Várszínház közös produkciójában készült előadásnak a premierje így a Nemzeti Színházban volt, s a gyulai bemutató átcsúszott az idei nyárra, mégpedig ma este 8 órára, amikor is a Várszínpadon lehet látni a két vígjátékot. Az előadás rendezője Rátóti Zoltán az 1-2-3 bravúros főszerepét Snell Ádám alakítja. Először Rátóti Zoltánt kérdeztem.
Ugye ez a Gyulai Várszínház és a Nemzeti Színház közös produkciója. Most itt Gyulán lehet megnézni végre ezt a két egyfelvonásost. Mind a kettő nagyon népszerű, abszolút sikerdarabok. Ez az 1-2-3, ez egy elképesztő sodrású darab. Ugye egy órája van a sikeres vállalkozó üzletembernek, hogy faragjon egy hasonló a sikeres vállalkozót a milliómos lánynak a újdonsült férjéből, aki egy szegény ember. Tanúi vagyunk ennek az átváltozásnak, és tulajdonképpen real time-ban meg kell oldani. Egy óra alatt le kell zavarni mindent. És ez egy órási feladat mindenkinek, aki a színpadon kerül.
Erre kell vigyázni, hogy ne siettessük magunkat. Tehát ne kezdjünk el kapkodni. Mert azért olyan bravúrosan van megírva, hogy szerintem ezt a szerző is lemérte, hogy véghez vihető-e ez a varázslat egy óra alatt. Úgyhogy én igazából ennek nem tulajdonítok úgy jelentőséget, mert hogy most 59 perc alatt, vagy egy óra 5 perc alatt játszódik le ez a varázslat. Ha a varázslatot tudjuk érzékeltetni a nézőknek, akkor senkinek nem fog eszébe jutni, hogy stopperrel ellenőrizzem bennünket, hogy valóban ott tartunk-e, amit az egyik szereplőnk 10 percenként bejelent.
Nevetségesnek is felfoghatjuk az egészet, ami történik, de egyben erősen kritikus. És azért az utolsó mondat, ahogy a két főszereplő, Snell Ádám és a titkárát alakító Bodrogi Gyula a közönségre néz, hogy hol is tartunk mi tulajdonképpen a hazugságokban, mert ez az egész, ami itt létrejön előttünk, egy szemfényvesztés, egy manipuláció, és tulajdonképpen naponta átéljük ezt.
Igen, hát azt gondoljuk, hogy mi befolyásoljuk minden szinten a világot, de nem.
Téged befolyásolta bármi, amikor átgondoltad, hogy hogyan fogod megrendezni ezt az előadást? Volt egy óriási sikerű film, még amerikai, Billy Wilder, igen, már 1961-ben filmet készített belőle, és aztán rengetegszer bemutatták itt Magyarországon, igen, is. Milyen úton indultál el?
Nem akarunk senkire hasonlítani. Itt van egy kitűnő színész gárda, akikkel közösen magunkra akarjuk húzni ezt a darabot, hogy mi jár jó ennek a csapatnak, mitől tudják ők jól megszólaltatni. Teljesen fölösleges és hiába való munka bármire is hasonlítani. Ezt most mi itt Gyulán csináljuk ezzel az egyetemista csapattal és ezzel a fantasztikus színész gárdával, akik itt vannak. Ennél több koncepciót nem szabad ebbe belevinni. Ezek kitűnő színész darabok. És van-e színész a színházban, aki ezeket a szerepeket el tudja játszani, vagy nincs? Hát szerencsére itt van.
Norizono szerepét Snell Ádám alakítja. Ez egy igazi bravúr szerep. Azt gondolom, hogy ha ezt egy színész megkapja, akkor biztos nagyon örül neki, miközben lehet, hogy megretten a feladattól, hogy úristen, mennyi szöveget meg kell tanulni, milyen gyorsan elmondani, végig a színpadon vagyok. Tehát nagyon-nagyon erős koncentrációt igényel.
Valóban rengeteg szöveg van, és ezt nem csak el kell mondani, hanem értelmezve, poentírozva, és ráadásul tempóban nagyon gyorsan kell sok helyen beszélni, hiszen az egész darab arról szól, hogy nincs idő. Egy óra alatt le kell bonyolítani egy elég komoly attrakciót. Mikor Rátóti Zoli szólt, hogy ezt nyáron fogjuk játszani, hát először én is teljesen nagyon megörültem, aztán nem megrettenés, de hát az ember egy pillanatra, amikor belegondoltam, hogy hiszen ismertem a darabot, hát így elkezdett nyomasztani engem is, hogy Atya Úristen, hát itt ez nagyon keményen meg kell tanulni. Úgyhogy én még szöveget ennyit nem tanultam, nyáron is, amikor pihenőidőm volt, akkor is ott volt velem a példány.
És hát sokat kell figyelni, tehát Molnár azért elképesztő mennyiségű szereplőt tesz a színpadra, őnekik is megfelelő tempóban kell jönni, és Norizon úrnak szerintem az egyik legfontosabb tulajdonsága az, hogy paralel rendkívül sok mindenre tud figyelni, nagyon jól jár az agya, és ugye ezt nagyon hitelesen kell visszaadni a színpadon.
Így van, tehát amikor mondok egy szöveget, akkor közben például észre kell vennem, hogy a két titkárnő között bizonyos feszültség van, valami nem stimmel. És számtalan ilyen dolog van benne, hogy előre kell gondolni. Ráadásul ugye ott van a poentírozás, ami szintén egyfajta időzítés és előre gondolkodás, tempó, vétel. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon kell koncentrálni, és párhuzamos cselekvések, illetve gondolatmenetek vannak benne.
Van egy egészen kivételes partnere a színpadon, ő pedig Bodrogi Gyula, ő játsza az idős titkárt, és hát nagy öröm Bodrogi Gyulát látni. Milyen volt partnerként ebben az előadásban?
Én Gyuláról csak szuperlatívuszokban tudok beszélni. Megadatott nekem, hogy elég régóta együtt játszom már vele a József Attila Színházban. Találkoztam vele talán 20 éve, vagy több mint 20 éve, és ott többször is játszottunk együtt, ugye a Nemzeti Színházban is, de vele mindig nagy élmény. Az a fajta alázat, az a fajta energia, ez olyan irigylésre méltó, hogy valaki ilyen génekkel rendelkezik, és ilyen adottságai és képességei vannak még ebben a korban, ez már önmagában tiszteletet parancsol, de hogy ráadásul még veszi magának a fáradtságot, hogy odafigyel a darab egészére, abba az ő szerepének a pontos beilleszkedésére. Szóval példaadó. Példaadó, főleg gondolom a diákoknak fantasztikus élmény lehetett, mert itt sok egyetemista is játszik ugye a darabban. Úgyhogy Gyulával ez nekem mindig nagy élmény.
Molnár Ferenc 1-2-3 és az Ibolya. Ma este a Gyulai Várszínházban látható a két darab, melyek rendezőjét Rátóti Zoltánt és az 1-2-3 főszereplőjét Snell Ádámot hallották. Párizs a Margit-szigetre költözik egy éjszakára, augusztus 17-ére. A Margit-szigeti színház idén is nagyszabású produkciót állít színpadra az ország sztártáncosaival, Revue with the Stars címmel. A párizsi éjszaka egy Offenbach Best of válogatás, hisz felcsendülnek a népszerű szerző legizgalmasabb és legpárizsibb dallamai. Megbújik bennük némi társadalomkritika, sok humor, vidámság, elegancia és francia életérzés. A Párizsi Éjszaka című produkcióban Mikes Anna, Stana Alexandra, Sebesi Daniella, Szécsi Debóra, Szőke Zsuzsanna, Tóth Katica, Hegyes Bertalan, Suti András, Köcse György, Pátor Tamás, Burcsa Balázs, Pellei Mihály táncolnak majd, a koreográfus Valc Szabolcs. Az előadásban hallható lesz a Zeneakadémia három fiatal tehetséges énekművésze, Fújta Júlia, Tóth Fanni és Hunyadi Donatella is, akik a szerző emblematikus műveiből énekelnek majd. A revűben közreműködik a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara, az est karmestere Somogyi Tóth Dániel lesz. Kevcsinálóként a szombati Margit-szigeti esthez hallgassuk Offenbach zenéjét. Az idei Zembéni Fesztivál augusztus 9-én kezdődött, és augusztus 19-én zárul. Augusztus 18-án Sárospatakon, a Váberer Sportcentrumban Puccini Messa di Gloriája hangzik majd el. A koncert az e napon 70 éves Hollerung Gábort, a Zempéni Fesztivál művészeti vezetőjét köszönti. Az előadásban közreműködnek a nevével már több mint 30 éve összefort együttesek, a Budafoki Dohnányi Zenekar és az Akadémiai Kórus Társaság. A hangversenyen a kórus kiegészül a Taipei Philharmonic Chamber Choir-ral, mely együttest szintén 30 éves szakmai múlt köti össze Hollerung Gáborral. Szólót énekelnek László Boldizsár és Kendi Lajos. A koncert karmestere természetesen Hollerung Gábor lesz, akivel hosszú pályájának fontos kérdéseiről beszélgettünk.
A Budafoki Dohnányi Zenekar mégiscsak elsősorban egy klasszikus zenét játszó zenekar, de van egy előre menekülő útvonal, az a nyitás, amit egyébként most már évek óta lehet látni, például a filmzenekoncerteknél, hogy meg kell célozni minél szélesebb közönséget, tehát úgy kell megválasztani a repertoárt, hogy az befogadható legyen olyanok számára is, akik egyébként nem mennének el klasszikus zenei koncertekre.
Ez így van.
Ez mióta megy ez az ideológia, mert ez egy ideológia nyilván, és egy váltás volt valamikor.
Hát nem volt ez annyira éles váltás egyébként, inkább az eszközrendszer megtalálása volt. Azért azt ne felejtsük el, hogy én azért egy karvezetőként kezdtem a pályafutásomat, és én az életemet amellett, hogy nyilván mondjuk a saját szakmai tudásomat is fel akartam mutatni, hogy mit érek el az énekkarral, de a legfontosabb az volt, hogy az énekkarban éneklők számára életre szóló, nélkülözhetetlen igényt neveljek a zene iránt bennük.
Ez az Akadémiai
Kórus Társaságról van szó. És azért nekem mindig is az volt a legfontosabb szempontom, hogy a zenét megszerettessem sok mindenkivel. Ezt részben kaptam a Zeneakadémiától, két tanáromtól is, Pernyi Andrástól, aki a legnagyobb népnevelő volt, akivel valaha életemben találkoztam, és Földes Imrétől, aki ennek a módszertanában is még rigorózusan fontos segítséget tudott adni, hogy hogyan csináljuk ezt jól, és milyen szabályai vannak például az ismeretterjesztésnek, és én már főiskolás koromtól kezdve foglalkoztam ismeretterjesztéssel, de számomra ez nem egy policyváltás volt, hanem nyilvánvalóan egy szimfonikus zenekar rendkívül mostohal körülmények között, de természetesen óriási jelentőségű megalakulása után nagyon sok lépés maga létről tudott csak szólni, meg ez a mai napig sem múlt azért el, meg valószínűleg ez nem is tud elmúlni, de összességében, amikor az eszközrendszer egyszer csak a kezünkbe volt, tehát már volt egy olyan szimfonikus zenekar, amivel érdemes volt egy megérthető zenét elkezdeni. Ami egy nagyon nehéz dolog volt, ezt még a 90-es években tettük még a megérthető zene kezdetét. És az első koncertjeinken, vagy az első évadunkon örültünk, a 100 ember lézeng a Vigadóban. Mert hiszen mindenhez idő kell, de már megvolt az eszközrendszer, hogy ezt elkezdjük. És a dolog jósága, vagy sikeressége azért az futótőzként terjedt. Úgyhogy igazság szerint ez az elképzelés sose volt tőlünk idegen. Azt kell mondani, hogy Magyarországot azért a rendszerváltás után fokozatosan érte el lényegében a teljes nyugati mechanizmus, és lényegében az amerikai kultúra totális eluralkodása, és egyébként az elektronikus szerkezeteknek ekkora elterjedése azért. A 90-es években még nem mobiltelefonokat nézegettünk még azért, tehát itt nagyon-nagyon gyors változás volt. Mindezekre kellett megtalálni egyrészt a választ, másrészt pedig tette sürgetővé, hogy bizonyos dolgokat még hamarabb, még erőteljesebben megpróbáljunk. És egy alulfinanszírozott együttesnek a bevétel mindig egy érték, egy különleges érték. Tehát mi abból indultunk ki, hogy nem csak siránkozunk, nem csak követelőzünk, hanem megpróbálunk a jobb programokkal adott esetben fizetőképes keresetnek eleget tenni. A tőlünk telhető, vagy a hitünk szerint még a legeslegmagasabb színvonalon, úgy, hogy az valóban fizetőképes keresletet felkeltsen, vagy igényt kielégítsen. Magyarul muszáj volt egy normális piaci viselkedésként számba venni azt, hogy mi az, amire van kereslet, és a keresletben, ha az ember ügyesen becsempészik olyasmit is, ami egyébként nem a kereslet tárgya látszólag, de mégiscsak érdeklődés képes kiváltani, akkor el tudja érni, amit mi észrevehetően és kézzelfoghatóan elértünk, hogy javult korosztályában és növekedett számába és gazdagodott összetételében is a közönségünk. Annyira érdekes volt egyébként, mert itt volt egy gyerek a Harry Potter koncerten, aki ráadásul zenét is tanul. És akkor kérdeztem, hogy jöttél, igen, hát igen, múltkor voltam, de azért az a Mozart olyan unalmas volt.
Harry Potter zenét szerette?
Igen, Harry Potter zenét szerette. Egyébként Harry Potter zene bizonyos szempontból sokkal komplikáltabb, de ez nyilván másért szereti, a ráismerés miatt. Mert azt ő már sokszor meghallgatta. Ez egy nagyon nagy félreértés, nem azért, mert a Harry Potter jobb, vagy kommerszebb, hanem azért, mert azt már ezért vagy azért sokszor meghallgatta. Ha el tudnánk érni, ahogy Kodály országában én még 60-as években olyan zenei általánosba jártam, ahol annyi zenét hallgattam már, hogy mikor gimnáziumban már nem akartam zenész lenni, azért rengeteg zenét szerettem és hallgattam, és amikor egyszer csak úgy döntöttem érettség előtt, hogy mégis zenész leszek, akkor volt annyi bennem, hogy ezt még megtehettem. Magyarul bennem ült a zene, mindazt, amit azért már sokszor hallottam. Semmi másból nem áll a művészet szeretete, mint ráismerésből. Ráismerés viszont nincsen ismétlődő élmények nélkül. De most, ha az első élmény katasztrófa, akkor utána veszett fejszennyele az egész. Tehát ez itt az alapkérdés, és tulajdonképpen nem az, hogy kommerszet csinálunk, vagy nem csinálunk kommerszet. Ne csináljunk kommerszet, de ne csináljuk azt, hogy kimondjuk, hogy az értékes kultúra akkor is értékes, ha a kutyát nem érdekel, mert a szakadék növekedni fog, és egyszer csak nem lesz már, aki kultúrát fogyaszt, és különösen nem lesz már, aki kultúrát csinál sem. Én nem tudom, hogy hogyan van a színházi területen, valószínűleg színésznek még könnyebb beállni, mert ott csak beszélni kell tudni, meg olvasni és írni. Ezt nehogy fejlejtse valaki, tehát hogy egy mindenki által természetesen jelenlévő tudásról beszélünk, a zenei területen szerencsétlenek hangszert kell tudnia. Hoz éveket kell járni, és keservesen kell gyakorolnia, hogy azok a hangszere meg is szólaljon valami módon. Ugye azt a kérdést kell ma feltegyük, ki fog itt kinek zenélni 20 év múlva? Mert hogy már gyerek már egyre kevesebb jön ki a zeneiskolából, hogy a főiskola már egyre kevesebbet tud fölvenni, aki kijön már egy zenekar nem tudja fölvenni, mert nem elég jók, ha nyugdíjba megy itt egy korosztály, ki fog utánunk zenélni? És ez a kérdés, ez bizony ilyen egyszerűen nem dönthető el, hogy ez érték és ez nem érték. Magyarul meg kell teremteni a motivációját egy fiatal generációnak, hogy járj tanulni a hangszert, meg kell teremteni az érdeklődést a zene iránt, és ezt nem lehet kompromisszumok nélkül. És ebből a szempontból, ha csak az aktuális kultúrszennyet borítjuk rájuk, ami amúgy is egyébként ott szól a háttérbe, meg a fülükbe, meg a nem tudom én hol a legtöbb komerciális rádióba és egyéb helyen, egy étterembe is automatikusan megszólal egy könnyű zene, ugye, szinte mindenhol. Ezzel a dologgal úgy nem tudjuk a versenyt felvenni, hogy ezt egyszerűen negligáljuk ezt a kérdést. Csak úgy, hogyha ebből megpróbálunk legalább kikacsintás szinten, vagy összekacsintás szinten azt mondani, hogy mi tudjuk, hogy te ezt, és nincs is ezzel semmi baj, és nézd meg, ez ilyen is lehetne, tehát például csinálunk abból valamit, ami igényesen van megcsinálva, akár könnyű zenei alapból például, amit azért régen is próbálkoztak, ugye, gondoljuk vissza rengeteg rockzenekar szimfonikus koncertjére, ami volt azért a 70-es, 80-as években. Ez egy út arra, hogy szóba álljunk egymással. Úgy nem, hogy ez szenny, ezt kell, ez a jó. Ő aztól azt nem fogja tudni szeretni, mert nincs hozzá semmilyen kapcsolata.
És ami még fontos, hogy szakmailag egyáltalán nem biztos, hogy alávalóbb mondjuk a filmzene koncerten bármit eljátszani.
Én mindenkinek csak azt tudom mondani, minden magyar zenekarnak szeretettel kívánom, hogy játsszon el a Harry Potter 9 tételt, ebből minimum 3 bele lehet halni. A legnehezebb játszani valók egyike, mind összejáték, technikai igényesség, azon kívül stílustudás, tehát ugye a jazz azért az nem úgy születnek a komoly zenészek, hogy jazz tudnak játszani, ritmikai világ és egyebek, tehát szó sincs erről, abszolút. Ez egy tökéletes félreértés egyébként, hogy mi alávaló és mi nem alávaló. És persze ebből a szempontból mi a komoly zenészek nem vagyunk teljesen normálisak, tehát az egyik zeneszerző azt mondja, hogy aki nem úgy ír, mint én, az egy konzervatív és kompromisszumos és az a jövő árulója, ugye. Tehát a kemény vonalas avantgárd zene még mindig azt hiszi magáról, hogy a jövő üzenetét hordja magában, miközben mindenki, aki ezt nem teszi meg, az a múlt olcsó szolgálja. Ezek már tipikusan konfliktus helyzetek, illetve érdekkonfliktusok, amelyek nyakon vannak öntve különböző ideológiákkal és egyebekkel. Én egyébként egyik ideológiába se álltam be soha, semmilyen szempontból, ilyen módon. Én a zene értékébe hiszek, a zene egyetemességébe, a zene élményszerűségébe hiszek, semmilyen eszközt nem tartok ebből a szempontból. Elfogadhatatlannak, és minden zenében, amit értéket látok, az egyaránt elfogadható. Mi játszunk kemény vonalas modern zenét, nem olyan sokat, mert nekünk el is kell adni a jegyeket, mert különben fölkopik az állunk, de játszunk ilyet is, játszunk kísérletező kortárs zenét, játszunk igazi posztromantikus kortárs zenét is, de játszunk jazz-t, világsztárokkal lépünk fel, Sting-el például, Quincy Jones-szal, a TXX-el, tehát hogy bárkivel, természetesen ezek kitüntetett pillanatok egyébként, és főleg kitüntetett pillanat számunkra, hogy egy jazzzenés azt mondja, hogy ilyen szimfonikus zenekarral még nem találkoztunk, amelyik így tudja ezt a stílust játszani. De csináltunk egy abba szimfóniát is például, amit egyáltalán nem szégyelek, mert pont ennek a dolognak a primitívségét, relatív primitívségét ezen a szerző egész fantasztikus nagy formává tette. Az ebben rejlő dal pillanatokat, élményeket. Ugye több generáció ült ott azon a koncerten, amelyhez szerelmek, nyarak, élmények, kudarcok fűződnek. Én is egy abba számra barátkoztam össze egy kislánnyal 1970-valahányban egy külföldi bálon például, ahol éppen abba számokat táncoltunk. Ezek kultúránk része. Vagy akár a Queen-t, ha mondjuk. A Queen azért az egyetemes kultúrának egy döbbenetes része például. Sokkal nagyobb, mint a Beatles, csak a Beatlesnek picit más volt a berobbanási mechanizmusa. Ezek elképesztő zenei értékek is, miközben nyilvánvalóan nem lehet Bartókkal, vagy Stravinsky-al, vagy Beethovennel összevetni ezeket a dolgokat, de nem is ez a célja. Johann Strauss-ot sem vetettük össze Richard Strauss-szal már, mert az egyik ezt csinálja, másik azt csinálja. És Mozart persze azoknál, akiknél ez egy szemében ötvöződik, hogy Mozart írja a szerenátot is, meg a divertimentót, meg az ilyesmit is, és ő írja az operát is. Ott ez még egységes stílus, mint ahogy Bachnál se sikultunk fel, hogy ez egy tánzene, ez pedig egy egyházi kantáta, mert akkor ez még ennyire homogén volt. De összességében ez a dolog mindig is szétvált azért az európai kultúrában, a szórakozás meg a magas igény. Tehát az nem egy tragédia, hogy ez a kettő egymás mellett létezik. És hogyha ez most már ennyire szeparálódik egymástól, ennek vannak hátrányai, de azért ez a dolgok kezelhető tud lenni. Mi, akik az értékek birtokoljuk és felelősek vagyunk az értékek ápolásáért, ezt a dolgot nem kirekesztő módon és nem felvilágosító módon és nem lekezelő módon kívánjuk érvényesíteni, hanem egyfajta együttműködéssel és egyfajta türelemmel, hogy az ráismerés az mindenkiben fog létezni. Ha egyszer meghallotta, és ha nem is ezért jött, de hallotta, másodszor már fel fogja ismerni. És attól tetszik valami, hogy felismerjük. Ez egy esztétikai alapkategória egyébként, és az egy pszichológia alapkategória is egyébként. Tehát ha erre építünk fel valamit, akkor az mindig sikeres.
És a zenekar szokott törülni az ilyen típusú zenéknek, a klasszikusok mellett?
A zenekar egy fantasztikus közösségé vált, amely megértett egy nagyon lényeges dolgot, hogy mi például az elmúlt esztendőkben a bevételeink terhére tudtunk bért fejleszteni, nem kaptuk, hanem megdolgoztunk érte, és ők pontosan tudják, hogy a munkánkból élünk, és ami a munkánk, azt mi szeretjük, mert ez a feladatunk. Egyébként bíznak ilyen szempontból, hogy nem vezetem őket értelmetlen pályára. Tehát, hogyha csinálunk valamit, annak van értelme, és ezért a zenekarnak nincs arról véleménye, hogy mit játszunk. Azt, hogy hogy játszunk, arról van véleménye. Sőt, egyébként mindjárt épp emberek, amikor egy abba produkció után kaptunk ötletet, hogy ezt is érdemes lenne megcsinálni, mert ez is jó alapanyag ehhez vagy ahhoz például. Tehát, hogy ilyen szempontból nagyon kollaboratívak, és egyet ne felejtsünk el, ez a színpad törvénye, aki a színpadon kapja a sikert, az soha nem kérdezi meg azt, hogy ez most jól tettük, hogy rosszul. A siker azért az egy óriási erő. És egyébként ezért nem szabad lebecsülni egy rockkoncert sikerét sem. Nyilvánvalóan az aberráció sikere az már nem elfogadható egyébként, vagy egy kábítószer sikere az már nem elfogadható. Tehát tudnunk kell határt szabni. De semmilyen olyan dologban, ahol az ott lévő emberek, akik a sikert okozzák az örömükkel és a lelkesedésükkel, azok mögött egyrészt kollektivitás van. Nincs értéktelen kollektivitás. Ha egy emberek úgy érzik egy stadionban, hogy ők összetartoznak, mert mind a Queen rajongói, akkor ez önmagában nem tekinthető értéktelennek. Hogyha ez a dolog már rosszra buzdít valamilyen szempontból, akkor igen. De ha neki ez tetszik, és ebben talál társra vele ott lévőben, ez egy kollektivitás. Ennél csak rosszabb, ha nincs kollektivitás. Tehát, hogy ez egy borzasztó lényeges dolog, és a művészet ebből a szempontból a legerősebb kovász. Mindig is az volt. És a politika antikortól kezdve a művészetet használja lényegében eszközrendszerében legerősebben. Tessék megnézni, egy katolikus egyház szertartásában is, és tulajdonképpen minden fontos nyugati vallásban a zene vagy egyfajta kollektív aktivitás, kulturális aktivitás jelen van. Ez tartja össze az embereket, a kulturális aktivitás. Ezt vagy csináljuk, vagy nem csináljuk. Mi megpróbáljuk.
Hollerung 70. Az Empényi Fesztivál augusztus 18-ai Sárospataki koncertje kapcsán a kerek születésnapos Hollerung Gáborral beszélgettem. A mai merítés zárásaként hangozzék el egy részlet Puccini Messa di Gloriájából. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket, Farkas Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet